Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Folytatva az előző részben elkezdetteket, most arra keressük a választ Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo főszerkesztőjével, hogy mennyire számít manapság világpolitikai tényezőnek az Európai Unió.
Ugye az Európai Unió gazdasági értelemben mindig is az utóbbi 20-30 évben is fontos tényező volt, de ez nem párosult egyfajta világpolitikai súllyal, kellő súllyal, és úgy látjuk, hogy ez a súly az csökkenőben van, több oknál fogva is. Először is úgy látom, hogy az Európai Unió külső környezete az elmúlt években, és vegyük csak az elmúlt 5-10 éve, de inkább az elmúlt 5 évre tekintsünk vissza. Kedvezőtlen irányban változott, kevésbé barátibb környezet és fenyegetőbb környezettel kell szembenézni az Európai Uniónak. Ugye nem kell mondanom azt, hogy Oroszország és Kína hagyományos kihívás volt, de e két ország mellé még felzárkózott tulajdonképpen az Egyesült Államok, amely továbbra is szövetséges az Európai Uniónak, de számos területen felrúgta a korábbi megállapodásokat, és egyfajta Donald Trump alatt egyfajta rivalizációba kezd átcsapni ez a régi szövetségi együttműködés. És akkor ott van ugye legújabb, legfrissebb eseményekből veszünk, akkor ott van Erdogan török elnöknek a magatartása, amelyre fenyegetőbb lett, és a közel-keleten is láthatóan odáig felbátorodott igazából, hogy egyfajta súlypont áthelyezéssel, mondjuk így ki is tudjuk nevezni, hogy a NATO tagsághoz való hűtlenséggel Oroszországgal szövetkezett tulajdonképpen felborította azokat az alapelveket, amiken a NATO szövetséges ott a közel-keleten nyugodott eddig. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Uniónak egyfelől van egy ilyen nehezebb külső környezete, másfelől viszont belülről meggyengül, ugye létszámában is fogyatkozóban van, hiszen a Nagy-Britannia előbb-utóbb ki fog lépni az Európai Unióból. Most éppen január 30-ére van a határidő téve, és lehet, hogy nem lesz már újabb hosszabbításra szükség. És nem csak, hogy megfogyatkozik, de az Európai Unió belső kohéziója is gyengül. Tehát egy olyan helyzetben lépünk föl, hogy egyre erősebb a külső nyomás az Európai Unió, miközben az Európai Unió is gyengülőfélben van. Ez nyilvánvalóan azt is jelenti az Európai Unió számára, hogy jobban tudni védenie magát, ellenálló képességbe kell tenni magát az eddigiekhez képest.
Néhány gondolattal azért részletezzük ezeket az előbb elmondottakat. Oroszországgal kapcsolatban az Európai Unió hozzáállása talán Ukrajnával való konfliktus után kezdődött. Életbe léptek utána egy bizonyos gazdasági szankciók, amelyek nem vezettek eredményre, ugyanakkor meg adott esetben komoly gazdasági gondokkal is járhatott. Oroszországnál maradva, mennyire gondolja át sokszor Brüsszel, hogy miket lép bizonyos helyzetek?
Igen, ugye szembe kerülünk azzal a dilemmával, hogy mennyiben lenni értékalapú vagy elvi alapú, értékalapú vagy pedig érdek megközelítésű az Európai Unió politikája. Ugye itt nem is Brüsszelről beszélnék, hiszen azért az látható, hogy az Európai Uniónak most a státuszkója az, hogy azt nem fogadta el, és ezt szerintem nagyon helyesen tette, hogy Oroszország, jelen esetben Oroszország egy másik ország területét, gyakorlatilag területét megtámadta, annektálta, kiszakított egy részt belőle, a Krimből. Ezt lehet egyébként szépíteni, hogy ott többen élnek oroszok vagy nem, de maga az egész körülményei, és az is ugye, hogy az oroszokat tulajdonképpen hadúságon kapták rajta, hiszen ezt tagadták, hogy bármi közük lett volna hozzá, majd pedig azért kiderült, hogy igen. Ugyanez egyébként a Kelet-Ukrajnára is vonatkozik, bár ott ugye egy ex-lex befagyott konfliktus állt fenn. Az látható, Oroszország magatartása 2011 óta támadó lett, agresszívebbé vált, részben azért, mert a legjobb védekezés a támadás, és Putyin felmérte azt, hogy az Európai Unió önmagában is kisugárzásával és a szomszédországokra olyan hatást tud gyakorolni demokrácia szintén, ami előbb-utóbb Oroszországban is átcsapott.
De ez csak verbális támadás, nem?
Az oroszokra gondolsz?
Igen,
vagy hát az oroszoknak ugye nyilvánvalóan a verbális támadás, annál azért tovább mentünk ennél, hiszen azért az elmúlt időszakokban láttunk példát arra, és erre most már számos irodalomban, hogy Oroszország ennél sokkal tovább ment, hiszen egy nagyon kiterjedt dezinformációs kampányt indított.
Ezek az úgynevezett álhírek.
Ezek az álhírek, ugye trollokon keresztül trollgyárak működnek, főleg Szentpéterváron, ezek már beazonosított dolgok, és Oroszország gyakorlatilag európai választás. Európai fontos eseményekbe is belepróbált avatkozni. És akkor ne felejtsük
ilyen
el azt.
Volt a cseh választás.
A cseh választások, ugye a Katalóniáról beszéltünk, nem a választások kapcsán, ugye amikor Katalóniában kipattantak ezek a Spanyolország is a feszültség, akkor az oroszok rögtön megjelentek ott is. Az európai parlamenti franciaországi választásokban voltak például konkrét beavatkozási kísérletek Löpennék oldalán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez igaz volt, és ne felejtsük el a legkeményebb dolog, ami a hidegháborúban is ritkán fordult elő, az, hogy konkrétan, és anélkül ugye, hogy ezt nagyon sokan kétségbe vannák, Oroszország Európai Uniós tagállamok területén rendezte számláit olyan állampolgáraival, volt ügynökeivel, úgy, hogy ráadásul a helyi állampolgároknak a biztonságát is veszélyeztette.
Ez leginkább az Egyesült Királyságban.
Főleg az Egyesült Királyságban, gondolok a Skripál ügyre, de ugye most van egy újabb fejlemény, néhány héttel ezelőtt Berlinben egy egykori csecsen ellenállót is tulajdonképpen kivégeztek, és itt is a szálak az orosz titkosszolgálathoz vezetnek, legalábbis az eddig információk alapján erre lehet következtetni. Tehát úgy gondolom, hogy átlépett Oroszország ilyen szempontból keménykedésében, határozottságában bizonyos vonalakat, amiket az Európai Unió nem fogadott el. A kérdés mindig az igazából, miből értünk.
Jó volt rá a válasz, igen, hogy miből értünk, tehát a gazdasági szankciókat vezettek be.
Természetesen, hogy az Európai Uniónak nem nincs eszköze arra, és nem is lenne helyes eszköz, hogy ebben az esetben mondjuk azt mondanánk, hogy támadást indítson, katonai támadást indítson Oroszországgal szemben. Tehát aki azt gondolja, hogy az Európai Unió rázva tudja szedni Oroszországot ilyen módon, az nyilvánvalóan téved, és az helytelen is lenne, meg nem is lenne képes erre. De nyilvánvalóan Oroszország...
Igen, az Európai Unió alapja a béke.
Ez Európai Unió alapja a béke, de az Oroszország ennek annak ellenére is meghúzta ezt a lépést, például a Krimben, hogy az Egyesült Államok, aminek viszont van katonai ereje, is ott volt a színen, még hogyha nem is volt talán eléggé erélyes. De Oroszország megtette, mert úgy számolta ki, hogy ez neki sokkal jobban megéri. Tehát ez kifizetődő volt számára. Szóval mit tehet az Európai Unió? Én úgy gondolom, hogyha az Európai Unió mindezt lenyelte volna válasz nélkül, természetesen, akár szankciók nélkül is mindezt, akkor feladta volna, nem csak az elveit adta volna fel igazából, hanem egyszerűen, aki ismeri az orosz gondolkodást. Az Oroszország, és ez mindig így volt szerintem, az erőből ért, az erő nyelvén szokott érteni. Oroszország számára kompromisszum általában vereséget szokott jelenteni, anélkül egyébként én éltem Oroszországban, tehát nagyjából ismerem a gondolkodásukat, és én azt mondanám igazából, hogy ha ezt sem tette volna az Európai Unió, azzal még inkább vérszemet kapott volna Oroszország. Ezt megtette, ez volt a minimum egyébként szerintem, amit a állampolgárai számára is fel kellett volna mutatnia, hogy az értékeinket valamilyen fonton, meg a szomszédaink értékét is, van a stratégiai érdekeink is, azokat is számon tartja. Tehát nem csak értékekről van itt szó, érdekekről is. Hiszen azért, hogy Ukrajna, az Oroszország és Európai Unió között húzódó mezőben, Ukrajna és néhány más ország legalább semleges legyen, az Európai Uniónak is érdeke. Nem azt mondom, hogy semleges pozíció legyen, mint mondjuk Ausztriának, de ez is érdeke az Európai Uniónak. Tehát mit tehetett az Európai Unió? Szankciókat vezetett be, ezek között vannak célzott szankciók, ugye személyeket érintő szankciók, az Egyesült Államok egyébként ebben elég messze eljutott. Én úgy gondolom, hogy akik azt mondják, hogy ezek a szankciók nem váltottak ki semmit Oroszországban, nem okoztak károkat az orosz gazdaságnak, az meg kell nézni, hogy az orosz gazdaság milyen teljesítmény nyújt az elmúlt időszakban, az elmúlt években. Hát az orosz gazdaság az nagyon, és nem csak az olajárának a változása volt, energiaárak változás volt az oka, de nagyon gyengén teljesít, és ebben szerintem a szankcióknak igenis részük volt, tehát nem szabad alulbecsülni a szankcióknak a hatását. Az viszont tény és való, hogy nem hozta azt a változást, az orosz magatartásban nem következett be gyökeres fordulat. Ez igaz, akik azt mondják. De akik ezt mondják, azonnak az is meg kell tudniuk mondani, hogy mi váltott volna ilyen gyökeres fordulatot szerintem az orosz magatartásban. Másfelől viszont az, hogy milyen károkat okozott az Európai Uniónak az orosz válaszlépése.
A különböző tagállamoknak.
Ugye erről különböző adatok vannak, és én csak annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy nyilvánvalóan vannak magyar adatok is, vannak más országok adata is. Én úgy látom, hogy az Európai Bizottság adataiból arra tudok következtetni, hogy az Európai Unió tökéletesen, hogy így fogalmazok, le is hatolta ezt az orosz embargót, anélkülönben, hogy sikerült átállítani az európai mezőgazdasági termékek, élelmiszertermékek piacát más irányba áthelyezni. Tehát ezt az oroszok által ütött egyébként országról országra változó méretű lyukat az exporton sikerült másfajta export teljesítménnyel helyettesíteni.
Maradjunk még a kontinensen, Törökország volt a következő, amit felvetett. Ugye Törökországgal évek, sőt, talán már évtizedek óta ugye csatlakozási tárgyalások vannak, amik fellettek függesztve, és talán nem is lesz soha tagja a közösségnek a dél-kelet-európai ország. Aztán ugye 2015 után jött a migráció és krízis abból a térségből, és megszületett az EU-török megállapodás. A törökök 3-4 millió bevándorlót, migránst, menekültet helyeztek el otthon, vagy pontosabban az ország. És erre az Unió pénzt ad. Az miért jelent fenyegetést Törökország ezek után, amikor van kvázi egy megállapodás a közösség, illetve Törökország között?
Igen, ugye Törökország... Az eredások Törökország ilyen tagjelölt országnak is számít. 2005 óta hivatalosan folynak a csatlakozási tárgyalások, amelyek ugye egy évekkel ezelőtt. Igen, gyakorlatilag befagytak egyébként. Nyilvánvaló, én úgy gondolom, hogy Törökországgal kapcsolatban az Európai Unió sokan így fogalmaznak, hogy egyfajta csapda helyzetbe került, és ezt megkerülhetetlen tényező Törökország, azt ne felejtsük el. Tehát igen, Törökországra nem lehet csak úgy rácsapni az ajtót, természetesen. Nem véletlen talán, hogy az Európai Unió még nem állította le a tárgyalásokat Törökországgal, illetve hogy azok állnak maguktól is, természetesen, hiszen hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy Erdogan török elnöknek magának sem szándéka az, hogy az Európai Unió csatlakozzon, viszont az, hogy az Európai Unió csatlakozik, annak azért vannak bizonyos, a folyamat maga, vannak bizonyos pozitív hozadékai, hogy akár például a Vámunió, amiben melyiként anélkül is megvan, de ezek mind fontos a gazdasági szempontból Törökországban, nyitva tartson csatornákat, befektetési csatornákat. Ugye, valóban az Európai Unió egy adott helyzetben, 2015-ben a szíriai válság miatt olyan helyzetbe került, hogy rászorult Törökország segítségére, hiszen Görögország képtelen volt feltartóztatni azt az áradatot, ami az Európai Unió felé irányult, és nem csak ugye, Törökország, Görögország, hanem az egész vonalon tulajdonképpen valamennyi ország, és ezért az Európai Unió megkötött egy ilyen megállapodást Törökországgal. És ez nyilvánvalóan visszafogó erővel bírt, tekintettel arra egyébként, hogy Erdogan török elnök soha nem mulaszt egyetlen alkalmat sem arra emlékeztetni az Európai Uniót, hogy ha nem fogadja el az ő, hozzáteszem, sokszor rendkívül agresszív és ellenmondásos lépéseit, nem hajlandó hitelesíteni, akkor ebben az esetben akkor rá fogja zúdítani, ereszteni a migránsokat az Európai Unióra. Én azt hiszem azért, hogy és ezért nagyon fontos, amiről elkezdtem beszélni az elején is, hogy ez mindez igaz, de azzal lehet ezt megtenni igazából, egy olyan entitással, mint az Európai Unió, ha tudja azt Erdogan, hogy ezt a lépést, nyilvánvaló az a kérdés, hogy ezt a lépést meg is tennie, vagy pedig sem.
Jévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.